Köszöntelek benneteket Jézus szavaival. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, mondja Jézus. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amen. És mielőtt a kezdő éneket elénekelnénk, hadd köszöntsem körünkben Suhai Kristófot, aki a pápai teológián negyedéves hallgató most. Valaki nem tudná, hogy az a fiatalember, aki itt áll mellettem, ő kicsoda. A tatai gyülekezetnek a tagja, és a tatai református gimnáziumban végzett, innen bocsátottuk el a pápai teológiára. És úgy voltunk vele, hogy most már éppen itt az ideje, hogy megmutassa magát a küldő gyülekezetben is. Fogadjuk szeretettel ezen a mai napon az ő szolgálatát. Foglaljuk el most helyünket, és hallgassuk meg soron következő zsoltárunkat, a 146. zsoltárt Vágó Zsófia tolmácsolásában.
Dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat. Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek. Nem bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákob Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van. Ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat, az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre dicsérjétek az Urat.
Köszönjük szépen! Uram, tégy jót velem nevedért, jóságos szereteteddel ments meg engem. Segíts meg, Uram Istenem, szabadíts meg kegyelmesen. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amely írva található a 84. zsoltárban. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura, sóvárok, ső teleped a lelkem a te udvaraid után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is kvészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákób Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk! Tekints fölkentett személyére! Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Ámen. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mi is kimondhatjuk, hogy nap és pajzs vagy te. Nap, mert beragyogod az életünket, mert újra és újra világosságot adsz a lelkünknek, hogy láthatjuk, Urunk, hogy ez a sötétség talán, ami bennünk van, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy folyamatosan körülvesz minket, nem az az igazi valóság, hanem az a fény, az a ragyogás, amely tőled jön. És köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk rád, hogy várhatjuk a lelkünkbe ezt a fényt, amely a mi életünket is ragyogóvá teszi, amely a mi szívünket is megújítja, amelyik erőt ad, amelyik felemel, amelyik bátorít. És köszönjük neked, Urunk, hogy így nézhetünk mindannyian erre a fényre. Nézhetnek azok is, akiknek örömük van, akiknek a gyermekük keresztelőjére sor került, de erre a fényre tekinthet mindaz, akiknek bánatuk van, akik a gyászterhét hordozzák. S tudjuk, Urunk, hogy így nézhetünk rád mi is mindannyian. Mindazzal a teherrel, vagy örömmel, ami éppen a lelkünkben van. S várhatjuk a fényt, ami hozzád emel. Így kérjük most is a te lelkednek erejét, annak világosságát. Jöjj, Szentlélek Isten, védj körül bennünket, meghalljuk, megértsük, s magunkkal vigyük a te üzenetedet. Ámen.
Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő igéjét hirdetni kívánom ma közöttetek, írva található Pál apostolnak az efezusiakhoz írott levelének a 6. részében, a 14-től 16. versig terjedő részében eképpen. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Még egyszer olvasom a 16. verset. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Ámen. Kedves testvéreim, egy harcokkal, küzdelmekkel teli világban élünk. Értesülünk erről a híradásokból, érzékeljük a saját életünkben, amikor küzdünk az elvárásokkal, az azokra való megfelelés kényszerével, a mindennapi megélhetés gondjaival, vagy a szeretetben való megmaradással. Gondolhatnánk, hogy éppen elég nekünk ennyi küzdelem. Minek nekünk még egy frontvonalat megnyitni? Elég nekünk a saját belső vívódásunk, hiszen sokszor önmagunkat se tudjuk legyőzni. Addig, amíg önmagunkkal küzdünk, jogosan tehetjük fel a kérdést, Isten miért szólít bennünket is ebbe az érdekes lelki csatába? Addig, amíg tart a mi belső küzdelmünk, nem érezzük ennek szükségét. Azonban azután, hogy megküzdöttük a mi harcunkat, már értelmet nyer az, hogy miért hív bennünket is csatába, Urunk. Azért teszi ezt, mert elkerülhetetlen számunkra, hogy a világgal összeütközésbe ne kerüljünk. Ez a harc az, aminek valóban értelme van, ami nem tőlünk ered, hanem Urunktól. Ha komolyan veszünk Isten ügyét, úton, útfélen érezzük, hogy ellentétbe ütközünk a világ dolgaival. Amikor a hét másik 6 napján hallottak, tapasztaltak, ellentétbe vannak azzal, amit itt az Isten tiszteleten hallunk, vagy a Bibliában olvasunk. Feszültséget érzünk ezek között. Ezt a feszültséget pedig nem szabad egy könnyed legyintéssel feloldanunk, mert akkor Isten evangéliumáról mondunk le, és engedjük át életünket egy könnyed legyintéssel az olcsó, rövidtávú megoldásoknak. Isten azonban nem erre hív bennünket, hanem arra, hogy az általa kapott eszközökkel felfegyverkezve, a tőle kapott ajándékok által megerősödve tudjunk megállni a harcban. Erre a küzdelemre való felkészülésben érkeztünk el Krisztus katonája fegyverzetének a következő részéhez, a hit pajzsához. A pajzshoz, amely nélkül egy ókori katona sem mert volna bátran csatába indulni, hiszen enélkül csak könnyű célpont lett volna az íjakkal felszerelt ellenség számára. A pajzs volt az az eszköz, amely teljes védelmet jelentett a katonának. Ami mögé elbújhatott, ami eltakarta, és felfogta a nyílvesszőket, az őket érő csapásokat, ütéseket. Ehhez azonban viselőjének erősnek kellett lennie, mivel egy ilyen pajzs 1,5 méter magas, 80 cm széles lehetett, 3 rétegnyi fa alkotta, amelyet bőrrel vontak be, esetenként pedig még bronzzal is beborították, hogy még ellenállóbb legyen. Ezt az önmagában is súlyos eszközt pedig még a háború előtt vízbe is áztatták, hogy az jól megszívja magát, és az ellenség tüzes nyilaitól ne tudjon lángra kapni. Ezek a nyilak pedig, amik akár a pajzsot is kigyújthatták, olyan támadó fegyverek voltak, amik nem csak sérüléseket okoztak, hanem lángba borították környezetüket, ahova becsapódtak. Így ha nem is sértette meg az ellenséget, abban félelmet keltett. Ellehetetlenítette a támadását, hiszen már a csatatérre se érkezhetett meg rendezett sorokban. Így a tüzes nyilak használatát tekinthetjük egyfajta megelőző csapásoknak is. Látható, hogy a küzdelem diadalmas végkimeneteléhez elengedhetetlen az, hogy a katona kezében ott legyen a hit pajzsa. És ugyanígy elengedhetetlen a mi kezünkből is, amely megóv bennünket is a külső és belső támadásoktól egyaránt. Most nézzük meg, hogy nekünk milyen nyilakkal kell szembenéznünk. Vannak külső támadások, amelyek a környezetünkből érkeznek felénk. Ezek megpróbálnak elválasztani bennünket hitünk forrásától. Erre lehet jó példa az állandó rohanás, az idő hiánya, az, hogy sietnünk kell, mert mindig jelen kell lennünk valahol. És ebből kifolyólag keresjük a kifogásokat, hogy most nincs időm imádkozni, Bibliát olvasni, és észre se vesszük, egy tüzes nyíl már célba is talált. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a saját személyre szabott tüzes nyila, amivel a kísértő megkörnyékezi, amivel tudja, hogyan gyengítheti el. Legyen az betegség, testi szükséglet, veszteség. A támadónak nem számít, mert az ő célja az, hogy a körülményeink felhasználásával elterelje figyelmünket a világi dolgokra, a fizikai létszükségletünkre, hogy azok foglalkoztassanak bennünket. Azért teszi mindezt, hogy a teremtett világgal, a teremtményekkel foglalkozzunk, annak teremtője helyett, aki hitünk forrása kell, hogy legyen életünk középpontjában, hogy megállhassunk a támadásokkal szemben, hogy ne bukjunk el. Vannak azonban belső támadások is, amik sokkal veszélyesebbek, mert ezekre kevésbé vagyunk érzékenyek. És ezekre mi vágyunk? Hiszen vágyaikon keresztül érkeznek felénk, úgy kísért meg bennünket. És így zavarja össze gondolatainkat, értelmünket, és így jött el ebbe a világba is a kísértő. Így kísértette meg ravasságával az első emberpárt, akik nem érték be Isten képűségükkel, azzal, hogy Istennel közvetlen kapcsolatba lehettek, hanem olyanná kívántak lenni, mint Isten. Így engedtek a csábításnak, és engedtek utat a bűnnek ebbe a világba. És így találtak célba a tüzes nyilak. Nem kell azonban ennyire eltávolodnunk, és újjal mutogatnunk másokra. Elég, ha önmagunkba nézünk, hogy mi átszódik le akkor, amikor egy Isten által elénk állított nagyobb nehézséggel találjuk szembe magunkat. Elgondolkodunk, hogy miért is kaptuk. Egy kis méricskélés után túlságosan nagy falatnak találjuk, aztán elgondolkodunk, hogy nem erőnkön felül való-e, és egyből társul hozzá a kételkedés, és meg is kérdőjelezhetjük, hogy tényleg ez bízta volna ránk Isten? Valóban azt akarja, hogy vegyük kezünkbe a hit pajzsát? Aztán következhet a csüggedés, hogy úgy sincs értelme ennek az egésznek. És így vezet el szép lassan a levertségig, ahogy célba talált egy belső tüzes nyíl. De ilyen nyilak lehetnek még az állandóan gyötrő, szinte kényszeresen ránk törő hamis bűntudat, vagy szégyenérzet, ami nem hagy bennünket nyugodni, ami mindig ránk tör, amikor egy óvatlan pillanatban lerakjuk a hit pajzsát. Még lehetne sorakoztatni a nyilakat, de azt hiszem, hogy mindenki tudja a maga életéből, hogy milyen nyilakkal találta magát eddig szemben, mi az, ami elgyengítheti. Jó hír azonban, hogy Isten nem hagy bennünket magunkra. Ennek a szilárd tudatában tett vallást a Zsoltár író is, az ő hitéről, amikor ezt mondja, erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Olyan Istenünk van, aki tudja, hogy mivel állunk szemben, és nem hagy magunkra bennünket. Ezért adta számunkra a hit pajzsát, amely azonban nem véd meg bennünket automatikusan. Nekünk meg kell hallanunk az ő parancsát, amikor így szól, vegyétek fel. Ő nyújtja felénk, de nekünk lépnünk kell érte. El kell vennünk azt az ő kezéből. Nekünk is tennünk kell, mert a hit az nem egy statikus, változatlan dolog, hanem egy dinamikus, folyamatos történés és cselekvés. Történés, mert Isten adja. És cselekvés, mert mi cselekszünk általa. És így válik egyfajta életformává, mint a katonaság is. És Isten erre az életformára hív el bennünket, amikor így szólít fel bennünket, hogy vegyük fel a hitnek a pajzsát, amely kioltja a gonosznak tüzes nyilait. És ennek csak akkor van értelme, ha felvesszük. És a katonának is az élete múlott azon, hogy kezébe vette. De nem csak ezen múlott, hanem azon, hogy milyen erős anyagból volt az a pajzs. Számunkra is létfontosságú kérdés, hogy mi alkotja a mi pajzsunkat, miből áll a mi hitünk. Mi annak az alapja? Sokan úgy gondolják, hogy ez egy szubjektív dolog a hit. Én azt hiszem, én úgy gondolom, és mindenki folytatja a saját gondolatai szerint. Pedig nem így van. Hitünk alapja Isten kijelentése. Azon kell állnia, az ő evangéliumán, mert csak így vezethet üdvösségre. Csak így lehet életmentő, és egy olyan ellenálló pajzs, amely valóban védelmet nyújt számunkra. A zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, hogy mi is a hit. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit az a csoda, amely nem csak megvéd bennünket, hanem segít is, hogy meglássuk azt a kincset, ami az evangéliumban van számunkra elrejtve. Isten szent lelke által a hit hozza ezt a felszínre, és teszi láthatóvá, valóságossá számunkra. Ezáltal nem csupán megvéd bennünket, nem csak azt teszi lehetővé, hogy túléljük a harcot, hanem megtanít bennünket arra, hogy hogyan kell élnünk, hogy hogyan éljünk Istennek tetsző életet. És ez egyszerűnek tűnhet, azonban mégsem az. Ha körülnézünk egy múzeumban, ott is látunk sokféle pajzsot. Vannak fényesebb, díszesebb, egész műremeknek menő darabok. Van, amelyik karcos, sokat kipróbált. Így lehet ez a hitünkkel is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy az ne váljon kirakadt darabbá. Nem azért kaptuk, hogy egymásra licitáljunk vele, hogy összehasonlítgassuk. Két ember hite nem mérhető egymáshoz. Isten szent lelke mindenkinek úgy adja, ahogy annak a személynek szüksége van rá. Egy azonban közös mindegyikben, ha nincs mögötte valós tartalom, nem ad védelmet. Milyen hát a jó pajzs, mi az igaz hit? Erre a Heidelbergi K.T. 21. kérdés felelete ad választ. Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett nekünk. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért. Hiába van azonban ilyen erős pajzsunk, ha nem merjük azt kézbe venni. Könnyen előfordulhat ez, ha arra gondolunk, hogy egyedül vagyunk a csatatéren. Ez azonban nem így van. Isten ad mellénk társakat is. Így adta számunkra is ezt a gyülekezetet, hogy itt növekedhessünk közösen hitben, egymást buzdítva, bátorítva, hogy pajzsainkat itt erősíthessük, itt készíthessük fel egymást a küzdelemre. Ennek diadalához pedig nem csak Istentől kapott fegyverzetünk szükséges, hanem az is, hogy alakzatba rendeződve egymást is védjük. Ha magányos katona egyedül áll ki a harcmezőre, csak egy irányból tudja magát védeni a pajzsal, minden más irányból védtelen. Ha viszont összeállunk, áttörhetetlen falat alkotunk. Ez pedig elhanyagolhatatlan, hogy figyeljünk egymásra. Lássuk meg, ha valamelyik testvérünk megingott mellettünk. Álljunk oda mellé, lehet, hogy csak ennyire vágyik. Vagy lehet, hogy csak pár lélekből jövő szó kell neki. Azok, akik áldatlan helyzetben vannak, a legtöbb, amit tehetünk felük, ha Isten áldását kérjük az ő életükre. Lássuk meg őket, ne keményítsük meg a szívünket, mert a hitünk által feltárt kincsek az evangéliumban nem erre tanítanak bennünket. Szeretett testvéreim, ne riadjunk hát vissza attól, hogy megragadjuk a hitnek a pajzsát. Ne legyünk bizonytalanok, ha nem vegyük fel bizalommal, és gondoskodjunk annak karbantartásáról is, mert csak így nyújthat védelmet. Ha teszünk érte rendszeresen, hogy mindig csatára kész legyen. Így válhatunk mi is Isten kezében, ismeretben, Isten ismeretében gazdaggá, a naponkénti bibliaolvasás és imádság által. És ennek következtében erősödhet meg a szívbéli bizalmunk is a kegyelemben, hogy Krisztus ingyen nekünk ajándékozza azt, és az örök életet. Hogy így munkálkodunk mi is hitünkön, pajzsunkon, akkor az valóban megerősödik, és védelmet nyújt számunkra a tüzes nyilakkal szemben. Ámen. Kegyelmes Urunk, hálát adunk azért, hogy ma is segítségül hívhatjuk a Te nevedet. Köszönjük, hogy minket is meg tud változtatni Szent Lelked, hogy bennünket is meg tud eleveníteni, erősíteni a tőled kapott hit által. Köszönjük, hogy egészen újjá tudsz bennünket teremteni. Úgy, hogy kiábrázolódjanak rajtunk a mi megváltó Krisztusunknak vonásai, hogy valóban hű követőid, katonáid lehessünk. Hálát adunk ezért, hogy nem hagysz bennünket magunkra, hanem mellettünk állsz, megadod a szükséges eszközöket és társakat a mindennapok küzdelmeiben is. Köszönjük, hogy már itt beléphetünk a veled való közösségbe, és értelmes életet élhetünk itt, és örök életet te nálad. Szeretnénk most rád bízni magunkat és szeretteinket, közelben és távolban egyaránt. Könyörgünk egyházunkért, magyar népünkért, szerte a világban. Fordítsd ennek a népnek a szívét te hozzád, egészen közel. Könyörgünk azokért, akiknek különösen nagy szükségük van te rád, vígasztalásodra, bátorításodra. Kérünk, te erősítsd őket. Könyörgünk a betegekért és ápolóikért. A foglyokért legyenek bármilyen fogságban is. Könyörgünk hozzád az aratás urához, hogy küldj munkásokat az aratásodba, és tégy bennünket is életmentő munkásokká ebbe a szolgálatban. Könyörgünk azokért, akiknek nincs munkájuk, és nincs otthonuk. Könyörgünk a gyászolókért, te adj nekik reménységet, igazi vígasztalást. Könyörgünk azokért, akik egyedül élnek, hogy egyedül se legyenek magányosak. Hozzád könyörgünk, gondviselő Istenünk, add meg a mindennapi kenyeret, vizet, a mindennapi békességet, és a mindennapra szükséges igét minden ember számára. Minket pedig használj kegyelmesen arra, amelyre teremtettél bennünket, hogy Szent Lelked formáljon, és vezessen minket egész életünkben. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imánk. Ámen. És imádkozzunk most az Úr Jézustól tanult imádsággal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek pásztora és megtartója. Áldás, békesség, áldott napot!